Tehát, kedves kollégák, olyan jó 15 évvel ezelőtt, éppen ezekben a napokban, még kint voltam Moszkvába és elindultam hazafelé. Moszkvába inkább csak a feleségemtől hallottam róla, hogy Csernobilban történt valami 1986-ban. Nem állították le a repülőteret, haza tudtam jönni. Valószínűleg átrepültem azon a felhőn, ami éppen akkor tájt, ugye Csernobilból fölszállt. És május 1-én rengeteg magyarral együtt kimentem a hétvégi Szőlőhegyre, és műveltem a szőlőt, végeztem a tavaszi munkákat. A szomszédom 2 év múlva meghalt bőrrákba, nem tudjuk, hogy közel volt-e a Csernobilba, esetnek hozzá. Most véletlenül kint voltam 2 hete megint Szingapúrba, és ugye olvastam az ottani újságokba, hogy repülőjáratokat töröltek, amelyek Japánba mennek, tehát gyakorlatilag egy rengeteg légitársaság szüneteltette a forgalmat, és Szingapúrban érdekes módon rengeteg japán étterem van, de azok üresek voltak. Hát, ha megnézzük, ugye eltelt 86-tól 15 év, és tulajdonképpen valami miatt úgy tűnik, mintha másképp reagálnánk. Most hozzáteszem, persze ugye a kis magyar néprajz szerint annak idején kényelmesen elmondtuk, hogy hát azok az oroszok, ugye a szovjetek összehozták ezt a csernobili katasztrófát, hát most sajnos a japánoknál történt valami, és ha megfigyelik, akkor ugye ebbe a katasztrófába jelentős szerepe volt a természetnek, és nagyon sok olyan környezeti katasztrófa van körülöttünk, amelyikben kisebb-nagyobb szerepe van a természetnek, de mindig benne van valahol az ember is. Tehát ugye el kéne tudnunk dönteni, hogy vajon veszélyesebb a világ, amiben élünk. Tehát 15 évvel ezelőtt gyakorlatilag simán átengedtek bennünket a radioaktív felhőn repülni, és hát elfejtették bemondani, hogy emberek nem kellene fölvonulni, és nem kéne kimenni a kiskertbe ugye hétvégén dolgozni, vagy ha már kimentetek, legalább ne ingújba tegyétek, mert az veszélyesebb, mint hogyha föl lennétek öltözve. Ki az, aki úgy gondolja, hogy veszélyesebb a világ? De ki az, aki gondol róla valamit? Na, a kezét mindenki fölmerítenné. Ki az, aki úgy gondolja, hogy veszélyesebb lett a világ? Igen, elég sokan vannak. Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem lett veszélyesebb, csak esetleg többet tudunk róla? Ezek sokan vannak. Aha. Na, hát most nem merem megkérdezni, az előbb sem válaszoltak, ugye, hogy miért gondolják azt, amit gondolnak, ugye próbálom kitalálni. Tehát aki ugye úgy gondolja, hogy veszélyesebb lett a világ, az nyilván arra gondol, hogy több természeti katasztrófa van, és ezek a természeti katasztrófák ráadásul ugye, rengeteg sok embert érintenek. Ha nézik ezt az ábrát, akkor világosan látszik, hogy rengeteget tevékenykedünk, legalább 40 esztendeje, állandóan ilyen környezeti katasztrófákról beszélünk, lent látják az alsó sorban, hogy különféle nemzetközi szervezetek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a világ fenntarthatóbbá váljék, és időközben ott fönn nézik, ugye nem fér el, nem tudok föltenni 40 évet egy diagramra úgy, hogy elférjenek az események, amelyek ugye történtek, és ha megnézik, akkor nagyon érdekes egyébként, hogy az ember hall egy-két balesetről, mint mondjuk a hajóbaleset az Exxon Valdeznek a balesete, hogy kifolyt az olaj, vagy a Prestige-nek a balesete, megint csak kifolyt az olaj, de még számtalan hajóbaleset van, amikor tankhajók gyakorlatilag elsüllyedtek és olajjal szennyezték a tengereket. És ha megnézegetik egyébként, majd még mutatni fogok, átszakadt a gát és egy cianid szennyezés volt ugye, a Románia területén, átszakadt a gát, és szennyezés volt Spanyolország területén, és sajnos 2010-ben átszakadt a gát, és egy vörösiszap szennyezés volt Magyarország területén. Tehát úgy tűnik egyébként, hogy ezek az események ismétlődnek bizonyos gyakorisággal, és hát akik azt mondták, ugye, hogy veszélyesebb világban élünk, akkor ők azt mondják, hogy ezek gyakrabban vannak, vagy nagyobb a hatásuk, súlyosabbak. Volt Csernobil, most volt ugye a cunami következtében a japán reaktorbaleset. Mi a gyakrabban vannak, vagy nagyobb kárt okoznak? Ugye? Tehát melyik inkább az igaz? Ki az, aki azt mondja, hogy gyakrabban is vannak? Egyedül maradt. A többiek nem merik föltenni a kezüket, ugye ez egy sajátos óra, amikor egy tévékamera is veszi a... Nincsenek gyakran. Aha. Tehát veszélyesebbek... Tehát, igen, attól, hogy tudunk róla, attól még nem lesznek veszélyesebbek, ugye? Attól lesznek veszélyesebbek, ha például nagyobb kárt okoznak. Ő azt mondja, hogy gyakrabban vannak. Igen? Aha, tehát jönnek olyanok, amik még nem voltak. Tehát amiket most soroltam, ez már mind volt. Nem? Tehát éppen arról beszélek, hogy volt rengeteg hajó süllyedt el, rengeteg gát szakadt már át, rendszerint valamilyen zagy elárasztotta a természetet, embereket.
Szerintem azért is van egy gyakrabban, mert azért egyre közelebb forrás használunk fel, aha, de ez egyre nagyobb ipari termeléssel jár, és egyre nagyobb a kockázata annak, hogy valami történik.
Tehát most majd tisztázni fogjuk, ugye, hogy még két dolgot ugye, még nem tettünk különbséget, hogy mit jelent az, hogy kockázat. Ugye világosan látszik, hogy arról beszélek, hogy vagy gyakrabban vannak, vagy nagyobb a hatásuk, vagy mind a kettő. Ugye, tehát ez a három eset van, hogy gyakrabban is vannak, meg nagyobb is a hatásuk. Most az egyik dologról már ugye azért beszéltünk, ha belegondolnak, ugye, aki azt mondta, hogy veszélyesebb világon élünk, akkor ugye, van egy nagyon egyszerű magyarázat, nevezetesen, hogy sokkal többen vagyunk. Emlékeznek rá, korábbi órákban Lang professzor beszélt róla, hogy 1930-ban, ugye, amikor ő született, még csak 2 milliárd ember ért a Földön. Most ha van 7 milliárd, és lesz 9 milliárd, akkor a mennykő, ami annak idején egy természeti csapás volt, ugye belénk csapott a villám, és a szüleink fölkészítettek rá, hogy ha kimegyünk az erdőbe vagy a rétre, akkor ha lehet, ne álljunk nagy fa alá, ne tartsuk fel a kaszát. Nagyon ugye, megfelelő tanácsok voltak ezek, mert belénk csap a villám. Na most, hát ha 7 milliárd ember van, akkor ugye gyakrabban tud emberbe csapni a villám, mint ha csak 2 milliárd van. Ugye, tehát jelen pillanatban akárhova csap, szegény nem talál mást, mint embert, akit agyon sújtson. Tehát ez egy eléggé érdekes dolog, hogy akkor arról beszélünk, hogy mi a hatása, akkor valóban beépítettünk egy csomó dolgot, ugye fölépíthetünk hatalmas házakat, vannak, akik 2000 méter magas házat akarnak építeni, ki van találva ugye direkt terroristáknak, meg a természetnek is, tehát ha belegondol valaki, hogy Japánba hogyan építkeznek, ugyan földrengés biztosan, de arra nem gondoltak, hogy 9-es erősségű lesz. Tehát sok értéket építettünk be, meg nagyon sokan vagyunk, ennek következtében nagyobbak lesznek a hatások, de vajon gyakrabbak-e? Ugye? Ez a másik kérdés. Gyakrabban vannak ezek az események. Tehát tudnék mutatni ugye néhány ábrát, ez egy természeti jelenség, ugye nevezetesen ugye annak következtében, hogy klímaváltozás van, itt látjuk, tűnnek el a gleccserek. A gleccserek eltűnése azt jelenti, hogy eltűnnek az édesvíz készleteinknek egy része, egyes folyóink ki fognak száradni, a folyók mellé települt városok víz nélkül maradnak. Eszméletlen nagy kár, de ez egy lassú történet. Ha megnézzük, ugye itt találtunk mindenféle vádlottakat, veszélyesebbé válunk-e. Ha megnézzük, ugye, hogy hova nőtt Kínának a széndioxid kibocsátása, de megnézzük a másik oldalon, hogy egyfelé jutóan mennyi a széndioxid kibocsátása, akkor látszik egyébként, hogy még nőni fog. Ugye ez egy viszonylag új jelenség, 15-20 év alatt átrendeződött a világ. India is nekiindul növekedni, emlékszünk rá, ugye szuperhatalom szeretne lenni 2030-ban egyesek szerint. Van egy természeti katasztrófa, egy szép kis hurikán, ha nézik, ugye különféle helyeken ugye meghalt 7000 ember, 8300-at keresnek, 3000 ember Nicaraguában, 2200-at keresnek. Tehát végig söpör egy hurikán, beépített területeken eszméletlen sok ember él ott, eszméletlen nagy kárt tud okozni. De nagyon érdekes egyébként, és az emberek föl tudnak rá készülni ugyanakkor. Tehát vannak emberek, akik erre ugye föl tudnak készülni. De vannak, például Amerikában előrejelzik, összecsomagolnak és elmennek azokról a helyekről, ahol veszély van. Ha elfelejtették előre jelezni, vagy kicsit nagyképűek, önteltek voltak, ugye, mint a Katrin hurikán esetében, azt hitték, hogy hát ők most már mindent tudnak, akkor bizony eszméletlen pusztításokat tud végezni. Ez ugye egy bopáli kép, eléggé csúnyának látszik, nagyon sokáig ugye ez volt a legnagyobb ipari baleset, amivel találkozhattunk. Mindig vannak valamilyen számok itt lent, azt mondja, 3800 ember halt meg, és néhány ezer vált nyomorékká, és még a fene tudja hányan, akikről nem szól a fáma, mert ugye csak azokról szól a fáma, akiket valami miatt regisztráltak, mondjuk például egészségügyi ellátásban részesültek. Elég csúnyán néz ki a kép, majd még egy-két mondat elég visszatérek hozzá, de megnézzük, ugye ez a Csernobil, ahol szerencsére ugye nem igen vannak információ arról, hogy hányan haltak meg közvetlenül, hányan haltak meg később, mik lettek a következményei, ugye ez volt az a O-Dose Russians kezdetű történet, ugye összehozták, és hát ugye nem megfelelően kommunikálták. Na, de itt van egy spanyolországi baleset, és ha megnézik, ugye a szörnyű a dologban, hogy ez körülbelül ugyanúgy néz ki, mint ahogy a magyar Vörösiszap baleset, tehát ha megnézik, hogy átszakadt a gát. És szintén valamilyen bányászati meddőt, salakot tároltak benne, ami természetesen olyan anyagokat tartalmazott, amelyek károsak a környezetre. Az Spanyolországban történt, ez most itt Magyarországon történt, és ha megnézik, hogy mit írnak róla, ugye, kezdetben írták, hogy 10 ember életét vesztette, és legalább 160 ember sérült, és hogyha ugye felsoroljuk itt a másik oldalon, akkor megjelenik ugye a természetnek a keze. Háromszor annyi csapadék esett, mint amennyi normális körülmények között ennyi idő alatt szokott volna esni. Ugye? Mit csinálnának önök, hogyha háromszor annyi csapadék esik, és van egy zagytározójuk, és már látják, hogy ott minden víz alatt van és úszik? Mi lenne, hogyha maguknak lenne egy ilyen zagytározójuk? Természet, jön a természet és esik. Jön a természet és elönti a földjeinket, belvízesek a földek. Valamikor régen az én nagyapám még ilyenkor mit csinált? Elmentés. Ideje korán elment és takarította az árkokat. Gondoskodott a vízelvezetésről. Esik az eső, háromszor annyi, mint szokott, kimegyek is. Ha egy telkem lenne mondjuk Lányfalun, és árad a Duna, kimegyek és legalább a televíziómat, meg néhány cuccot, amiről tudom, hogy nem bírja a vizet, ugye azokat begyűjteném. Ki kellene menni megnézni, hogy mi újságban esik az eső, vagy nem kellene kimenni? Természetesen ugye kerestük a felelősöket, ha megnézegetik, akkor világosan lehet látni, ugye, hogy mindenki keresi a felelősöket. Itt mutatok egy Greenpeace nyilatkozatot, amelyben ugye én javítottam őt egy kicsit, mert azt állítja, hogy a cián szennyezés, de az cianid szennyezés volt, ugye, hogy ez a szennyezés, ez még rosszabb, mint a cianid szennyezés volt, hiszen több veszélyes anyag jött ki. Igaz, hogy a cianid az azonnal öl, ennek következtében az emberek ugye inkább védekeznek ellene, ez egy kicsit lassabban öl, olyan májrákot lehet tőle kapni, meg ilyeneket mondanak. Mondanak rengeteg mindent még rádióaktív anyagokról is, de a lényeg az, hogy így nyilatkozik ugye a Greenpeace, emlékeznek rá, ugye beszéltünk már többször arról, hogy a zöld szervezeteknek milyen fontos szerepet játszanak abban, hogy ébren tartsák a közvélemény érdeklődését. És ha megnézik, ugye a hatóságok is szórakoztatják egymást, mindenki el akarta dönteni, hogy ki a felelős, és a történet arról szól, hogy ki adta ki az engedélyt. És hát ugye egyesek szerint az ottani jegyzőnek, a falu jegyzőjének kellett volna kiadni az engedélyt, ezt mondja a környezetvédelmi hatóság. A bíróság végül megállapította, hogy jobb lett volna, hogyha a környezetvédelmi hatóság adja ki az engedélyt. Én láttam jogász elemzéseket, amely meg azt mondja, hogy valószínűleg a bányahatóság lenne igazándiból az illetékes, meg valószínűleg ők értenének is hozzá. A többiek azok ehhez nem nagyon értenek, de világos, a bíróság eldöntötte most már, hogy kinek kellett volna kiadni, tehát a környezetvédelmi hatóságnak kellett volna kiadni. Ez ellen persze az illetékes államtitkár az még tiltakozik. De hát itt van ugye nekünk egy zöld szervezet, ez ha jól lehetem, franciául Robin de Bois, vagy Robin Hood, ugye, hogy egyszerű legyen a történet, akik feketén-fehéren ugye megállapították, hogy hát ez egy eszméletlen nagy környezeti katasztrófa, és ez hosszú távú károkat okozhat, és nagyon meggyőző számokat mutatnak, ha megnézik, szépen felsorolják, hogy mennyi tonna mindenfélék kerültek ki a környezetbe, és persze azt is megjegyzik, és ez nagy öröm számomra, mint egyetemi tanár számára, hogy ilyen, holmilyen egyetemi tanároknak a véleményére ugye nem adnak, mert hát ezek azt állítják, hogy ez nem annyira veszélyes, mint amennyire látszik, nem annyira veszélyes, mint a cianid szennyezés volt, és hát mindenféléket irkálnak, hogy ez nem fog a talajba mélyre lehatolni, és a többi, és a többi. Ugye nem kell hallgatni az egyetemi tanárokra, az ő szervezet ugye azt mondja, hogy hát ez bizony nagyon veszélyes volt, és megállapítja a tonnákat. És persze ugye örülünk neki vajon, vagy úgy gondoljuk, hogy félrevezetnek bennünket, vagy kivezet bennünket félre. Ugye a szakemberek, az egyetemi tanárok, akadémikusok, vagy az zöld szervezet képviselői vezetnek bennünket félre. Mit tetszenek érezni? Kinek hisznek inkább?
Leginkább
saját magán. Ez egy nagyszerű dolog. Nagyszerű dolog. Aha. Hát vannak, akik elmentek, hogy meg akarják nézni, ugye van a katasztrófa turizmus, rengetegen szeretnék közelről látni, mert csak saját magamnak hiszek. Na, ki az, aki hisz inkább hisz egy zöld szervezetnek, mint valami egyetemi tanszéknek? Ne szégyeljék. Ugyan megbukik az, aki azt mondja, hogy nem az egyetemi tanszéknek, de ne szégyeljék. Na, maga inkább hisz a zöld szervezetnek. Kritikusabbak. Hát ez elég kritikus, nem? Azt mondja, hogy hát kiomlott oda, kéne szépen belegondolnak, nikkel, króm, vanádium, még arzén, 70 tonna arzén. Valami hiányzik azért az adatok közül.
De nem mindenképpen kételkedni
kell. Kételkedni kell.
Nem szabad egyik elektronikusnak teljesen vezetni, hanem valahol az igazság a két elektronikusnak. Tehát nyilván a zöld szervezeteknek az az érdeke, hogy felkeltsék a figyelmet, a kívülést, csak jön a katasztrófa körül. Míg a szakemberek inkább az adatokra irányítanak.
Érdemesebb több nézőpontot megvizsgálni. Tehát jó, hogyha tudjuk, hogy mit mondanak az őszervezetek, és jó, hogyha tudjuk, hogy mit mond a tudomány, ugye? És akkor eldöntjük magunk, hogy viszonyunk hozzá. Valószínűleg önök járnak jó úton. Na most, hogyha nézzük a számokat, akkor ugye világosan látszik, hogy itt ábrázolva vannak a balesetek, meg ábrázolva vannak az, hogy hány esetet jelentettek. És ha megnézik egyébként, hogy veszélyesebb a világ, vagy kevésbé veszélyes a világ, akkor ebből azért nem annyira egyértelmű a kép. Az egyértelmű egyébként, hogy többről tudunk. Jobban informálnak bennünket. De nem egyértelmű annyira egyébként, hogy mennyien halnak meg ezekben a balesetekben. És persze nagyon izgalmas a történet, hogy arra próbálunk gyúrni, ugye, hogy ne legyenek következményei a baleseteknek. Olyan házakat építünk, hogy a földrengés ne okozzon túl nagy kárt. Próbáljuk az embereket menekíteni, védekezünk az árvizek ellen. Tehát ugye ebben benne vannak az erőfeszítéseink. Tehát amikor azt mondom, hogy nem látszik a számokból egyértelműen, akkor ugye azt is mondhatnám például, hogy itt látják, hogy az árvizekben, ugye a 2000 előtti árvizekben, meg a 2000 utáni árvizekben, ha megnézik, hogy mennyi árvíz volt, meg mennyi embert érintett, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy nincs annyi árvíz. Mindegyiknek persze az az érzése, mintha lenne. Mindig hallottunk a legutóbbi árvízről. Furcsa dolgokat produkál a természet, időnként olyankor is árad a Duna, amikor régen nem áradt a Duna. De ha megnézzük a számokat, ugye a számok azok makas dolgok, nem mutatják azt, hogy sokkal veszélyesebbek lettünk, de benne van a védekezésünk ezek ellen a veszélyek ellen. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy nem lettünk veszélyesebbek. És itt van ugye a definíció, hogy azt mondjuk, hogy a kockázat az egy veszély, amelyik értékeinket, életünket, szeretteinket fenyegeti, és a veszély bekövetkezésének a valószínűsége. Ha bekövetkezett, akkor mekkora kárt okozott. Ennek a kettőnek a szorzata. Tehát ha megnézik, természetesen gyönyörű szép angol rövidítésekből vezetjük le, tehát megnézzük ugye a kockázatot, a riszket, függvénye az időnek, és két tényező szorzata. Az elszenvedett kár és a bekövetkezési valószínűség szorzata. Most ebből azért úgy néz ki, mintha ki lehetne számítani. Az ember ki is számítja, nem? Minden reggel kilépnek a járdára, pedig tudják, hogy időnként leesik egy cserép. És ha véletlenül fejükre esik, akkor annyi. Ki az, aki beült már autóstopposként valakinek az autójába? Szinte mindenki. Ki az, aki ugye repülőn is ült már? Sokan. Ki az, aki mikor repülőre üt, köt biztosítást? Igen. És ki az, aki mikor autóstopozni megy, akkor értékeli a gépkocsi vezetőnek a karakterét, megnézi, hogy normális-e egészen, vajon vette a jogosítványát, vagy tényleg tud vezetni. Ki az, aki végzett már ilyen értékelést? Vagy csak egyszer örült, hogy fölvették. Nagyon érdekes, nem? Sokkal nagyobb a baleseti valószínűsége a személyautónak, mint a repülőgépnek. Mégis az ember köt egy biztosítást a repülőre, és nem mérlegeli általában, hogy ki mellé ül be. És néha aztán érik persze kellemetlen meglepetés. Nagyobb a veszélye. Megszoktuk. Az autót megszoktuk, a repülőgépet még nem szoktuk meg. Még egy repülő sem maradt föl. De valami miatt ugye az a hír, hogy egy repülő lezuhant és egyszerre halt meg 200 ember, az egészen más hír, mint hogy minden nap hallgatjuk egyébként, hogy meghal 3-4 honfitársunk valahol az utakon. Dél-Afrikában mondjuk egy bányászati tevékenység következtében hetente körülbelül 4-5 ember hal meg, hogy a felszíni bányából szállítják a szenet valahol egy erőműbe. Eszméletlen a teherautókkal, az emberek ott bócorognak az úton, kivilágítatlanul természetesen, ráadásul ugye bőrük színe is sötét, láthatatlanok. 4-5 ember hal meg hetente, kérdezhetően. El tudják képzelni? Hetente 4-5 ember. Csak abban a tevékenységben, hogy szállítják a szenet az erőműbe. Nagy hatalmas teherautókon. Nekünk ez valószínűleg elfogadhatatlan kockázat lenne. Már régen botrány lenne, és az egész ország lázon van, hogy lehet ezt elfogadni. Ott meg elfogadják. Megszokták. Nagyon, nagyon érdekes dolog ez. És tulajdonképpen ugye azt mondjuk, hogy nem mindegy, hogy a kockázatot illetően ez egy önkéntesen vállalt kockázat, vagy egy nem önkéntesen vállalt kockázat. Aki rájut a cigarettára, önkéntesen vállalja, hogy dohányzik. Akire kényszerítjük, mert egy szobába lakik velünk, ugye, neki nem önkéntesen vállalt. Az alpinista meg akarja mászni a hegyet, a hegyi mentő ugyan mondta neki, hogy ne menjen oda, mert rossz az idő, de a hegyi mentő kénytelen elmenni menteni, mert emberéletek vannak veszélybe, és egyébként kockáztatja a saját életét, nagyon gyakran hegyi mentő hal meg. Valaki magára gyújtotta a házat, és a szegény tűzoltó mentés közben meghal. Mert ő öngyilkos akart lenni, furcsa módon. Az egyik önkéntesen vállalt, a másik pedig kényszerű kockázat. És vannak ugye méltányos, meg méltánytalan kockázat. Méltányos a kockázat, hogyha ha haszonélvezője is vagyok a kockázatos tevékenységnek. Én vagyok, aki működtetem a gyárat, én vagyok, aki működtetek egy veszélyes technológiát. Én vagyok, aki beadatom magamnak a vakcinát, amikor félek tőle, hogy jön a járvány. És én vagyok a haszonélvezője is. De nem biztos, hogy csak én vagyok. Ha beoltatja magát bizonyos betegségek ellen az emberek fele, akkor a másik fele is élvezi ennek a pozitív hatását. Nem üti föl a fejét a járvány. Enyém a haszon mondjuk a hulladékégetőből, de nem ott lakom, hanem elköltözök valami elit helyre. Kivásárolom magamat ugye a kockázatból. Szoktam humorizálni, hogy mondjuk a veszélyes hulladékot azt nem úgy kéne szállítani, mint ahogy szokták, ugye önök tanultak a szállítási feladatról, nem úgy kell optimálni a szállítási feladatot, hogy a lehető legrövidebb úton érjünk oda, és a legolcsóbban oldjuk meg, hanem hogy egyenletesen osszuk el az emberek között a kockázatokat. Ez mondjuk azt jelenteni, hogy végig megy a veszélyes hulladékot szállított elautó, mondjuk a Pasaréten, és kis utcákba kaskarinkózik, és úgy megy ki dologra. A dorogiak lelkét valószínűleg megnyugtatná, és azt gondolom egyébként, hogy kevesebb veszélyes hulladék keletkezne. Mert többen lennének, akik elgondolkodnának rajta, hogy normális-e, hogy ennyi veszélyes hulladékot szállítunk, és ezek veszélyes tevékenységek. Tehát jó lenne, hogyha egyenletesen el lehetne osztani ezeket a hulladékokat. Persze nem gondolom én ezt maradéktalanul komolyan, de azért nagyon izgalmas benne a dolog, és ha megnézzük ugye a kockázati vállalkozásokat, nagyon izgalmas a dolog, hogy aszerint, hogy a kockázat engem is érint, vagy csak másokat érint, a szeretteimet érinti, vagy a szeretteimet nem érinti, hogy azonnal hat, ha a dohányzás hatására azonnal kiderülne, hogy elszívtam egy cigarettát, elkezdtem köhögni, és megkaptam a tüdőrákot, valószínűleg nem dohányoznám. Ha ismerjük a kockázatot, másképp viszonyulunk hozzá, örültünk annak idején a DDT-nek, mert csak 10 év múlva derült ki, hogy fölhalmozódik a szervezetbe, a táplálékláncba. Tehát gyakorlatilag, ha tudjuk, ha ismerjük, ha megszoktuk, a villámcsapást megszoktuk, a tetőről leesik a cserép, megszoktuk, a radioaktív izotópokat nem szoktuk meg, nem látjuk őket, félünk tőle. És ez befolyásolja a viselkedésünket. Nincs benne semmilyen racionalitás. Nem félünk az autóstoptól, de félünk a repülőtől. Nem mindenki, de van, aki igen. És ez teljesen normális emberi viselkedés jelent. És ráadásul még a kockázatokat illetően diszkontálunk is. Diszkontálunk az időben, mint említettem például a dohányzásnál. Most élvezem a dohányzást, és majd 50 éves korom után, amikor már új is azt gondolom, még fiatalom, hogy az nem is élet már, amit az 50 év fölöttiek élnek, akkor leszek beteg. Diszkontálok térben. Az 1000 kilométerre lévő árvíz, az nem érdekel. A Szolnokon lévő az érdekel. És diszkontálok a kedvességet, a rokonsági fokot illetően is. Ha a patkányok pusztulnak, vagy a szúnyogok, annak örülök. Nem szeretem a legyeket, hagy pusztuljanak, de pusztulnak a fecskék is, azt már sajnálom. Sajnos, ha van egy autóbuszbaleset egy vasúti kereszteződésbe, az embereknek a vélekedése a dologról, ez elég rosszul hangzik, de hát én is már annyi idős vagyok, mondhatom, hogy ha gyerekeket visz az autóbusz, az nemzeti gyász. Ha a 70 éves nyugdíjasokat visz a busz, akkor mindenki elgondolkodik rajta, és megjegyzi magába, nem szokta kimondani, én most kénytelen vagyok kimondani, mert ugye éppen erről tanítok, hogy hát igen, már 70 évet éltek, hát igen. De a gyerek életének az elvesztése teljesen értelmetlen volt. Pedig egyébként a történet ugyanaz, egy autóbusz keresztbe kapott egy tervonat, mert elfelejtettük megfelelően védeni ezt az útkereszteződést. Említettem az előbb Szingapúrt, kérem szépen, kvázi nemzeti gyász jelentett, látszott az embereken, mindenki erről beszélt, hogy egy 10 éves fiú beesett a metró alá és meghalt. És egyébként pedig csinálják hosszú ideje, hogy 2 zárral látják el a metrókat, védekeznek ellen, de még volt vagy 20 metróállomás, ahova nem jutottak el, és szégyellik magukat, mert meg tudták volna védeni ennek a gyereknek az életét. De ez azt jelenti, hogy különbséget teszünk. Például a kedves élőlények, meg a nem kedves élőlények. A fiatal ember elvesztése, meg az idős ember elvesztése. Egyszer egy amerikai hölgyel ugye azon vitatkoztunk, hogy vajon Bhopalba az amerikaiaknak, a Union Carbide-nak milyen kockázatmenedzsmentet kellett volna alkalmazni. Szigorúbbat-e, mint Amerikában, vagy olyat, mint Amerikában. És én amellett érveltem, hogy szigorúbbat kellett volna alkalmazni, mert hiszen az emberek zöme azért halt meg, mert ahelyett, hogy menekült volna, ugye menteni akart és bele szaladt ebbe a metilizocianát felhőbe. Amerikában ez nem fordult volna elő. Mindenki tudja, hogy föl kell hívni a tűzoltókat. Be kell jelenteni a balesetet. Ez a kötelessége az állampolgárnak. Az amerikai hölgy meg amellett érvelt, hogy nem, mert az amerikaiak többre becsülik az életüket, mint az indiaiak. Ez itt egy közgazdasági kar, sajnos egyébként ugye ebbe is van valami. Egy magyar sem megy le egy olyan bányába, mint amiben a kínaiak minden nap leszállnak, vagy az afrikaiak. Nem megy le olyan biztonsági berendezések közé dolgozni. És mint mondtam, fölháborodnánk, ha azt hallanánk, hogy minden héten szállítás közül meghaltak emberek. Tehát a rengeteg ugye, kérdés lehetne, ha megnézik, és föltettem a kérdést, hogy a gázvezeték volt előbb, vagy a Bádogváros körülötte. Melyiket építették hamarabb? Nyilván a gázvezetéket építették hamarabb. Miért költöztek oda az emberek? Például védi őket, szél meg minden ellen. Aztán sajnos meg lehet fúrni a gázvezetéket, lehet lopni egy kis gázt, meg lehet vele főzni az ételt. Ez innen nézve, Európában nézve életveszély. Ez a gázvezeték egy nagyon veszélyes dolog, különösen, ha megfúrják. Fölrobbanhat, mindenféle dolgok történhetnek. Akik ott élnek, azok számára meg áldás. Vállalják ezt a kockázatot. Mert a kockázat jelentős része sajnálatos módon nem a műszaki racionalitást követi, hanem a kulturális racionalitást. A megszokott kockázatokat elviseljük. Egy bányász számára teljesen evidens, hogy ő lemegy a bányába. Minden nap lement a bányába. A bányamentő lement a bányába a sújtólégrobbanás után. Gyönyörű bányász himnusszal elbúcsúztatták. Minden esztendőben 8-10 bányász meghalt Magyarországon is, amikor még folyt a szénbányászat. Egy vegyipari üzemben elfogadható, hogyha két ember meghal egy évben balesetben. A műszaki racionalizás azt jelenti, hogy számítsuk ki. Ki lehet számítani például, hogy a radioaktív izotóp terhelése a környezetnek egy széntüzelési erőműtől nagyobb, mint egy atom erőműtől. Ha csak nem Csernobilról van szó, de az ritkán van. Ki lehet számítani? Ki lehet számítani egy csomó dolgot? Ki lehet számítani, hogy a repülő kevésbé veszélyes, mint a személyautó? Ki lehet számítani? És a tudósok, mérnökök magyarázzák, hogy ők most jót tesznek. Ez egy környezetkímélő megoldás. Ez csökkenti a kockázatainkat, és az emberek nem fogadják el. Akik a genetikailag módosított élelmiszerek mellett kardoskodnak, azok azt mondják, hogy ez áldás az embereknek. Megvédjük őket például vegyszermaradványoktól. Az emberek meg azt mondják, nem tudjuk. Mindegyikünk mosolyogva megeszi, legalábbis én mosolyogva megeszem a füstölt szalonnát, meg a füstölt kolbászt. Pedig tudom, mint hajdan volt vegyész, hogy abban bizony vannak olyan anyagok, amelyek rákkeltő hatásúak. De a dédapám is megette, ugye azon élt, füstölt szalonnán, és élt 95 évet. A rézgálicsal permetezett szőlő levét itt a náci bácsi, akitől a szőlőmet vettem, és 87 évesen még fölvitte a hátán a permetezőgépet. Úgy gondolom, hogy ehhez hozzászoktam. A kulturális racionalitás esetében olyan dolgokat értékelnek emberek, amelyek egy technokrata számára elképzelhetetlenek. És nem tud vele mit kezdeni. Hogy jön valaki ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát a mobiltelefon, mit tudom én, hogy veszélyese. De azért úgy érzem, hogy hát, ha hat rám. Ha egyszer melegíti a fülemet, akkor hát, ha más hatása is van. És ugye nagyon érdekes dolgok ezek, mert úgy fogok viselkedni, a társadalom úgy fog viselkedni, ahogy gondolja, hogy mennyire veszélyes. Valamilyen interfészt kell ugye a társadalom meg a tudósok közé építeni. A tudósoknak lehetőségük van, hogy megpróbálják megtanítani az embereket rá, hogy megértsék, hogy lehet, hogy tényleg kevésbé veszélyes a radioaktív úton előállított energia, mint a például a fosszilis energiahordozók elégetésével előállított energia. Ha háború van, akkor az ember például hajlandó rá, hogy káliumpermanganát oldattal fertőtlenítse a gyomrát, mert éppen a vérhastól majdnem elpusztult. De egyébként erről tudja, hogy ez tönkreteszi a bélrendszerét. De hogyha arról szól a történet, hogy élve maradok vagy meghalok, akkor ugye vállalom a kockázatot. Miközben tudom, hogy veszélyes. Ugye tehát a kulturális racionalitás azt jelenti, hogy rengeteg mindent vállalok, ami nem észszerű. Valaki mellé beülök a autóstopposként az autóba, pedig nem tudom, hogy tud-e vezetni, és nem tudom, hogy mi minden veszélynek teszem ki magam még. Ugye? De biztosítást kötök, hogyha a repülőre ülök. Tehát azt szeretném ugye aláhúzni, hogy a süketek párbeszédévé válik, ha azt kezdjük el magyarázni az embereknek, hogy mi kiszámítottuk, mi tudjuk, és ez nem veszélyes. Ha megnézzük ugye az előbbi vörös iszap esetet példának okáért, a zöld szervezet elmondja, hogy hány tonna, most egy vegyész pedig hozzáteszi, hogy de ez nem jelent nagyobb környezetszennyezést, mint PPB-t, ugye, vagy PPM-et, millió részből egyet, vagy milliárd részből egyet, ami azt jelenti egyébként, hogy messze alatta van mindenféle egészségügyi határértéknek. De az ember látja, hogy jön, és látja, hogy 10 embert megölt. És ugye föltesszük a kérdést, hogy vajon kifelelős érte? És akkor azt mondjuk, hogy a jogász azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy ki követett el valamilyen törvénysértést. A természet nem tud törvényt sérteni. A legjobb, hogy azt mondjuk, hogy a természet felel érte. Az emberek jelenleg, miután Magyarország tele van politikussal, mindenki azt keresi, hogy melyik politikus hibázott, melyik hivatal rontotta el a történetet. Én meg azt mondom, hogy lehet, hogy azt kéne mondani, hogy mint a józan ész, ugye, hogy kimegyek megnézni a telkemre, hogyha esik az eső már 3 napja, hogy nem omlott-e be ott valami. Ki kellett volna menni. Meg kellett volna nézni, hogy miért költöztek oda az emberek a veszélyes helyre. Miért laknak ott? Nyilván azért, mert olcsók ott a telkek. Miért viselkednek irracionálisan? Ki felel érte? Az egész társadalom felel érte. A kulturális racionalitás alapján mindenki felel érte. Akkor is egyébként, ha nem vagyunk vétkesek. Nem kell szándékosan veszélyt okozni ahhoz, hogy feleljünk érte. Ha valaki veszélyes tevékenységet folytat, annak tudnia kell, hogy ha esik az eső, meg kéne néznie, hogy minden rendben van-e. És nem keresni kéne, hogy jaj, de jó, hogy adtak egy engedélyt. Valami őrült adott egy pecsétet, hogy ezt szabad csinálni. Ha én olyat csinálok, hogy veszélyes lehet, akkor gondoskodnom kell róla. Én tudom a legjobban, aki csinálok. És nem lehet hatóságoktól várni, hogy majd felelnek érte. Tehát úgy gondolom, hogy a kockázatok kezelési érdekében fel kéne építenünk egy olyan világot, ahol mindenki megérti, hogy a kockázatok csökkentése érdekében mindenki tehet valamit, és ha úgy tetszik, a laikusnak is joga van ezekben az ügyekben dönteni. Mi jelen pillanatban azt várjuk egyébként, hogy valamilyen hatóságok eldöntsék, hogy mi veszélyes, mi nem. A hatóságok rendszerint eldöntik. Valamilyen érdekek mentén. 10-15 év után lehet szerezni egy engedélyt arra, hogy valamiből gyógyszer legyen. Ha nem tudom bebizonyítani, hogy a cigarettázástól mindenki rákot kap, akkor lehet gyártani cigarettát. És rengeteg olyan tevékenység van, amire engedélyt lehet szerezni, miközben árt az embereknek. Tehát például az egyik ilyen tipikus kör, amit egyáltalán nem is szabályozunk, szellemileg mennyire lehet leépíteni az embereket ugye ostobaságokkal. Vannak, akik azt mondják például, hogy a reklámok ellen is védeni kellene az embereket, mert van, aki sérüléken. A műszaki racionalitás alapján persze erre azt mondanánk, hogy ez nonsens. De a kulturális racionalitás alapján, a társadalom értékrendje alapján mondhatnánk azt, hogy ez nem nonsens. Igen, a gyenge embereket védeni kell ellene. Valamikor régen egy falu közösség egyébként a falu bolondját is a saját produkciójának tekintette és gondoskodott róla. Ez lenne ugye a társadalmi felelősség, ez lenne a kulturális racionalitás. Én azt gondolom, hogy a kettőt megfelelő kombinációba kellene alkalmazni.